Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre kedd éjfélig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztotta nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracsky lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkerő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészállások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belorusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására. Máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Két egymás követő földrengés is megrázta a görögországi szigetet, Krétát. A hatóságok az omlás és földcsuszamlás eszély miatt elővigyázatosságból megkezdték a turisták kimenekítését a leginkább érintett övezetekből. Személy sérülésekről és áldozatokról ugyanakkor egyelőre nincs hír. Itthon életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am story eyes and vaguely discontented, like the nightingale without a song to sing. Oh, why should I have walking down a strange new street?
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó a most következő összeállítás elé. A mai adásban a könyveké lesz a főszerep. Elsőként Varga Kamil ferences szerzetes, második Rákóczi Ferenc első nevelőjéről, Bárkányi Jánosról szóló könyvét mutatjuk be. Utána belelapozunk Bulla Márta Titokleső című verses kötetébe, és megtudhatnak néhány érdekességet a versek születéséről is. Az adás végén pedig Bozók Ferenc atya legújabb könyvével, a Ne vágj hozzám Nikkel Szamovárt című limerik gyűjteményével búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk! Egy könyvet tartok a kezemben, a címe a Vezérlő fejedelem nevelője, vagyis Bárkányi János ferences élete és munkássága. Varga Kamil atya az, aki ezt írta, de akinek a fejéből az ötlet kipattant, mondhatjuk így, a kezdeményező, a Szabó Ferenc, a Rákóczi Szövetség gyöngyösi települési szervezete vezetője, a könyv felelős kiadója. Mi az, ami időszerűvé tette azt, hogy aki még eddig nem hallott volna Bárkányi Jánosról, az most halljon?
2026, Rákóczi 350, vagyis 350 évvel ezelőtt született Rákóczi Ferenc Borsiban, és ennek apropóján egy ünnepség sorozatot szerettünk volna rendezni. Az ünnepség kezdődött a fejedelem születésnapjával, március 27-ével, amikor is a gyöngyösi Rákóczi szobornál a ruszinokkal közösen emlékeztünk a fejedelem, nagyságos fejedelem születésnapjára, és ehhez még a művelődési házban egy bélyeg kiállítással is hozzájárultunk. És mivel már az elmúlt esztendőkben Varga Kamil atya volt, mint ünnepi szónok ezen rendezvényen, eszembe jutott, hogy van egy ferences szerzetes, volt egy ferences szerzetes, akiről sokkal kevesebbet tudunk, mint magáról a fejedelemről, hiszen a fejedelem életútját és vele kapcsolatos egyéb más dolgokat ezeken a megemlékezéseken részletesen elmondják a ünnepi szónokok. De ki az, aki ezt a nemes embert, ezt a fejedelmet nevelte? Hát ő az a Bárkányi János, aki nagy hatással lehetett véleményem szerint a fejedelem életútjára, úgy is, mint a nemzethöz, Magyarországhoz, a szabadsághoz való ragaszkodására valakinek el kellett indítani, és ez én véleményem szerint nagyban hozzájárult Bárkányi János maga.
A 4 éves Rákóczi szerepel a könyv bemutató plakátján, a könyv bemutató június 10-én volt, Egerben a Bródy Sándor könyvtárban. Hogyan került kapcsolatba Bárkányi János a rákóciakkal?
Annak idején ő belépett a ferences rendtartományba. A szalvatóriánus rendtartomány körülbelül a mai Felvidék területén volt a központja, de egészen lejutott Széchény, Gyöngyös, Kecskemét, Szeged vonaláig. A különböző magyar rendtartományoktól ezek a területek jutottak a szalvatóriánus rendtartományhoz. Így aztán, mint Gyöngyös, mint amely kolostorban volt ő szónok, hitszónok, gyóntató, lelkipásztor, és majd a végén életét is itt fejezi be, így könnyű volt a kapcsolatot megtalálni.
A kapcsolatot megtalálni bizonyára könnyű volt, de Bárkányi János életútjának neki eredni nem lehetett olyan egyszerű.
Nem, de nem a nulláról indultam. Széchenyi városában már elődeim, rendtársaim, Kapisztrán atya készítettek egy kiállítást, egy konferenciát is tartottak évekkel ezelőtt, és Gyöngyös mellett ugye Széchenyibe is őrzik az ő emlékét. Van egy Rákóczi emlékszava, mely részben a vezérlő fejedelem ottani látogatásainak emlékére van szentelve, részben az 1705-ös Széchenyi országgyűlésnek a tiszteletére, de rövid idővel ezelőtt, talán 3 évvel ezelőtt készítettek ott egy bárkányi emlékkiállítást is.
Mit tudunk II. Rákóczi Ferenc és Bárkányi János kapcsolatáról? Mikortól meddig volt ő? Mondhatjuk úgy, hogy magántanár?
Más alkalmakkor is volt olyan, hogy ferenceseket meghívtak egy családhoz nevelőnek, házi lelkésznek. Zrínyi Ilona már születése után is kapcsolatba kerülhetett a ferencesekkel, hiszen a Zrínyi család nagy pártolója volt a ferenceseknek. A Rákóczi birtokok a Felvidék területére is átnyúltak, így mikor Bárkányi János Kassán vagy Homonnán prédikált és lelkipásztor volt, feltételezem, hogy hallott az Zrínyi Ilona őt prédikálni, és megfogalmazódott benne, hogy gyermeke mikor megszületik, akkor majd ő egyik nevelője is lehetne, és mintegy 6 évet töltött a Munkácsi várban.
És igaz ez, hogy betűvetésre tanított a többek között?
Igen, a piarista könyvtár és levéltárban megőrizték Rákóczi Ferenc első ABC-s könyvét, melyben az ő kézírása is megtalálható, és Bárkányi Jánosnak egy bejegyzése, miszerint a bölcsesség kezdete az Úr félelme, minden jókat kíván kedves tanítványának, Rákóczi Ferencnek.
Nyilván többféle állást is betöltött Munkácson Bárkányi János, amellett, hogy nevelője volt a kis Rákóczi Ferencnek, azt olvastuk a titulusai között, hogy Zrínyi Ilona gyóntatója?
Természetesen, amikor egy szerzetes, de akár szerintem világi papok is egy családhoz szegődnek, akkor a család lelkésze is rendszeresen mutathatott be. Szentmisét gyóntató is volt, a Munkácsi várban lakóknak is lelkipásztora volt, tehát abban az időben jobban szokásban volt az, hogy a település környékének falvaiba is kijártak prédikálni, szentségeket kiszolgáltatni.
Bárkányi János volt a Széchenyi rendház újraépítője, ő töltötte meg újraélettel a török idők után, ezt jól látom?
Igen, az 1600-as évek végén, a 90-es években addigra sokféle hadsereg átvonult Széchenyi városán, hogy 1662-ben novícius korában a törökök jöttek arrafele, de hát ott volt ottan német helyőrség is, akik utoljára még felgyújtották az ottani várat és megsemmisítettek mindent. Amikor Bárkányit kinevezik Széchenyi házfőnöknek, ő romokat és gaztalál. Először a szálláshelye Széchenyi halásziba van, amit később aztán Ludány halászinak neveztek át. Ott talál néhány kunyhót, és onnan megpróbál bemenni Széchenyi településére, de a sok gaz és romok azok mind útját állták.
Ja, szekérrel ment volna, vagy kocsival?
Akár szekérrel, akár gyalog, a romok, a gaz, a kinőtt fák, egyebek minden útjába állt neki.
Széchenyi az egyetlen hely, ahol II. Rákóczi Ferenc és Bárkányi János életútja újra keresztezi egymást?
Biztosan nem, hiszen Gyöngyös városában megörökített a Rákóczi Ferenc, hogy karácsony tájékán az 1700-as évek elején arra járt és megszállt. Nyilván részt vett szentmisén is. Amikor a béketárgyalások voltak az osztrákok meg a magyarok között, akkor is vett ott szállást a ferencesek között, de például része volt abban, hogy kecskeméti házfőnöknek Bárkányit nevezzék ki, mert úgy látszik az előző házfőnök inkább német párti volt, vagy az is lehetséges, hogy a császári hadseregben volt ő katonalelkész, és nem volt Rákóczi érzelmén, tehát biztosan találkozhattak más alkalommal is.
A Széchenyi rendházban mutogatnak egy szobát, ami esetlegesen, vagy a valóságban is szálláshelyül szolgált az országgyűlés alatt Rákóczinak?
Széchenyi kolostorban gyönyörű szép a sekrestje, egy gótikus terem középső oszloppal, és annak a folytatása fölfelé az első emeletre a rendháznak a legszebb helysége, Nyilvánvaló, hogyha egy fejedelem érkezik a kolostorba, akkor nem az utolsó kis szobába helyezik el, ami nekünk még jó, de a vezérlő fejedelemnek már biztos nem lenne jó, hát nyilván oda helyezték el. Úgy emlékszem, hogy amíg föl nem állították a sátrát a vezérlő fejedelemnek a Bornyúpáston, addig a szállását ott vette a kolostorba.
És amikor találkozott Bárkányi és második Rákóczi Ferenc, ez most egy elképzelt találkozás, büszke volt az egykori tanítvány erre?
Biztosan igen, ugyanis fennmaradtak olyan könyvek, amelyek a Munkácsi várból küldtek Bárkányi után, és a Ferences Lenntartomány központi könyvtárába megtalálhatók. Bárkányi János saját kezével beleírta nem csak a nevét, hanem azt is, hogy ezt Rákóczi Ferenc küldte utána Bárkányi János Ferences testvér után. Nyilván, ha nem lett volna büszke az ő tanítványára, nem írt volna ilyen bejegyzéseket a könyvbe.
Azért kérdeztem ezt, mert Rákóczi maga katolikus volt, de a szabadságharc alatt igen sok atrocitást követtek el, mondhatjuk az ő részéről, a katolikusok ellen.
Rákóczi Ferencnek egy nagy újdonsága volt, hogy igyekezett a protestánsokat, katolikusokat, egyáltalán az országnak minden rendjét és rangú emberét egy táborba, egy császári ellenes táborba összehozni. Ő békülékeny volt a protestánsokkal is. Sajnos azonban, ha történelmet megnézzük, a háborúk folyamai rendszeresen olyanok, hogy atrocitások érnek mindenkit is, mélypont a ferencesek lennének ebből kivétel, hát úgy látszik, hogy nem csináltak belőle nagy ügyet, vagy nem Bárkányi volt az, aki ezt felhánytorgatta volna.
És Rákóczi emlékezett, vagy visszaemlékezett Bárkányi Jánosra, mondhatjuk, hogy az első nevelőjére?
Nem olyan régen a Kossuth Rádióban olvasták föl a Rádiószínház műsorában Rákóczinak a Vallomások című írásának részleteit, és abban is kitűnik, hogyha az ember kézbe veszi a könyvet is, hogy megemlékezett róla nagy tisztelettel, akik betűvetésre, hitre oktatták őt, többek között a Bárkányi János és egy Badini János nevezetű ferences testvérek, hogy mindig a jóra vezették őt.
Elkészült a könyv, nyilván nem nulláról indult, ahogy mondta Kamil atya. Milyen kép rajzolódott ki a végén Bárkányi János Rolandben?
Igazándiból meglepetés. Az egész egy nagyon egyszerű ötletből jött, hiszen Kamil atya, mikor Rákóczi Ferencről beszélt egy ünnepség alkalmából, akkor én biztos voltam benne, hogy ő valamilyen módon ismeretségbe fog kerülni Bárkányi Jánossal is. És akkor egy alkalommal, amikor felkerestem, és beszéltem erről az ötletemről, hogy készítsen egy előadást, és arról az előadásról készítsünk egy írásbeli anyagot is, amit esetleg ki is lehet adni. Szerintem néhány perc, egy-két perc gondolkodás után igent mondott ezekre a dolgokra. Igazándiból megfordult a dolog, mert a könyv lett előbb kész, és most jönnek a könyv bemutatók, az előadások, és az első előadás itt ugye Egerben történt meg, Gyöngyösön június 26-án lesz ugyanez majd megismételve, és remélhetőleg akkor erre Kamil testvér tudja elmondani, hogy majd még Jászárok szálláson, Jászberénybe, illetve Szolnokon is lesznek ezek a könyv bemutatók. Bízunk benne, hogy minél többen meg fogják ismerni ezt a szerintem egy nívós kiadványt. Nagyon sok munka áll mögötte, és aki belelapoz, az fogja látni, hogy ezt örömmel, és a megbízó örömére készült el ez a könyv, de a megbízó szót majd valamire ki kéne cserélni, mert ez itt nem igazán jó. Bízunk benne, hogy sok embernek örömet fog ez okozni, ez a kiadvány, lehet lapozgatni, igen szép.
Kamil atya rendtársa volt Bárkányi János, említette, ismertette az élet útjánál, hogy hányszor helyezték őt, ahhoz képest Kamil testért sokkal vagy jóval kevesebbszer. Hol keresztezte egymást az ön életútja és Bárkányi János hivatásának története vagy életútja?
Hát nyilván Széchény, Gyöngyös és Szegedi Kolostorba, bár a Szegedi Kolostor nem azon a helyen állt, ahol most, de ezekben a településeken lakhattam, ahol ő is lakott valamikor. Az ő élete inkább abból keresztezi az én életemet, hogy példa számomra nyomorúságos körülmények között kiállt az ő hivatása, ferences hivatása és krisztusi életmódja mellett, ebben számomra példa az ő élete.
Bárkányi Gyöngyösön halt meg, ugye? Ott is van eltemetve?
A sírját nem tudom, hogy hol van, csak egy emléktábra őrzi a nevét a kápolnának a falán, hogy ő is azon 25 rendtárs között volt, akik az 1709-10-es pestis járvány idején életüket áldozták Gyöngyös város lakosságáért, elsősorban nyilván a betegekért.
Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Kamil ferences szerzetesnek, a Vezérlő Fejedelem Nevelője című könyv szerzőjének és Szabó Ferencnek, a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi Települési Szervezete vezetőjének, a könyv felelős kiadójának, hogy itt voltak a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. A könyvnapok alkalmából mutatták be június 11-én a Bródy Sándor könyvtárban itt Egerben Bulla Márta Titokleső című verses kötetét. A verseket dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténész méltatta a költemények tolmácsolásában. Ungvári P. Tamás előadó művész vett részt, és mindezt improvizatív zenével színesítette szaxofonon és furuján Kis Krisztián zenész. A könyv a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában jelent meg. Bulla Márta új arcát ismerhették meg a résztvevők, mert iparművészeti munkáival az elmúlt évtizedekben többször is találkozhattunk kiállításokon, de hogy verseket is ír, az újdonságnak számít.
Valóban csak egy egészen szűk baráti kör találkozott korábban a verseimmel, és nagy bátorságot és levegőt vettem, hogy talán ezek a versek vannak annyira jók, hogy megérdemlik azt, hogy egy kötetbe összeszerkesztve megjelenjenek.
Pedig, mint olvasom itt a kis ismertetőben, a könyvbemutatód meghívójában, évtizedek óta érleled már magadban a verseket.
Így nem gondoltam rá, hogy verset fogok írni. Az biztos, hogy alkotóművészként nagyon sokat foglalkoztat filozófiai szinten és metafizikai szinten is az élet és a lét kérdése. Tehát nagyon sok olyan művet olvastam, ami az én gondolkodásomat is formálta, alakította. De az, hogy írni fogok, az egy nagyon misztikus élmény volt, amit teljesen konkrét dátumhoz tudok kötni. 2017. júniusában kaptam egy olyan mondjuk így, hogy ihletet, egy ilyen eufórikus állapotba kerültem körülbelül 2 hétig, ami arról szólt, hogy egy olyan belső kényszer vagy külső szellemi energia hatására kezdtem el verseket írni, amiben már ezek az élet és létkérdések, a megtapasztalhatatlan világról szóló, magyar nyelven kifejezhető gondolatok már itt sűrítve versekbe meg tudtak nyilvánulni.
Tehát akkor a vershez ihlet kell?
Nekem mindenképpen ihlet kell, mert alapból, ha van ihlet, akkor én azt nagyon gyorsan megírom. Az egy másik dolog, hogy utána mondjuk még nyelvészeti szempontból történnek rajta pontosítások, vagy éppen javítások, de alapból igen, megtapasztaltam, hogy más, mint a próza írás, mert azért már írogatok elbeszéléseket is, hiszen azt sokkal inkább abba lehet hagyni, és akár egy másik szálon folytatni, de a verset azt vagy megírja az ember akkor, amikor ihletettsége van, vagy el is röppent.
Akkor nálad születnek a versek, és nem gyártod őket?
Szó szerint születnek, így van. Ezek szabad versek, tehát nincs kötött forma, és hát a nyelvi játék is nagyon-nagyon nagy szabadságot ad, ugye maga ez a kötetlen forma. És azt gondolom, hogy mint ahogy említettem, mindazok a szellemi energiák, amik így hatottak rám, amik ugye nem csak íróktól, hanem akár családi beszélgetések vagy baráti beszélgetések kapcsán, ezek is mind-mind visszaköszönnek, mind amellett, hogy ezekben vannak utazás élmények és különböző élettapasztalatok, de hát azt gondolom, hogy minden költő hasonlóképpen inspirálódik a világ dolgaiból, a megtapasztalható világ dolgaiból, és hát ami meg izgatja, ami feszíti pontosan az a rész, ami meg megtapasztalhatatlan, tehát ami ugye a realitásaink fölött levő dolog.
Mennyivel másabb alkotóművésznek kilépni egy-egy alkotással a közönség elé, és mennyivel másabb költőként egy-egy verssel?
Nagyon jó a kérdés, mert azért évtizedek óta kiállítok, mint textilművész, tehát már egy jó 20 éves tapasztalatom van ezen a téren, és hát mondjuk sokkal inkább látom magamat egy nemzetközi textiltriennális kiállításon, hogy hol tartok, illetve milyen hatást gyakorolhat a nézőre az általam készített kézműves termék, mert hogy ezek kézzel készült, elsősorban nemezeléssel készült öltözékek, kis plasztikák vagy képek. Itt jobban el tudom magamat helyezni, hiszen rögtön szembesül az ember, látja, egészben látja a kiállító térben az alkotásokat, az irodalmat, köztük ugye azokat a mai kortárs költőket, vagy éppen költőnőket is olvasva, már nagyon nehéz nekem ezt elhelyezni, hogy milyen értéket képviselhetnek a verseim, de azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges, hanem az, hogy én ezáltal hogyan tudok fejlődni, hogyan tudok kinyílni a transzcendens lét irányába, mondhatnám így is, hogy Isten irányába, és hogyha ez még valami plusz módon, mondjuk egy ilyen megjelent könyvformájában eljut az olvasókhoz, akkor ez egy külön öröm. A legfontosabb a kapcsolódás, hogy amikor én is verseket olvasok, akkor egyszerűen megnyugszom, nem vagyok egyedül, van más is, aki hasonlóan gondolkodik, ugyanígy feszegeti a lét irányába történő kérdéseket, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk, és ugyanúgy megszenvedi, vagy éppen örömteli módon megéli az életet, és hát kapaszkodik is egyúttal ebbe az életnek nevezett csodába.
Titokleső a könyv címe, miért az?
A titok szó, ez nagyon sokszor előjön több versbe is, valami olyan misztérium, ami hát igen, hasonló lehet a Szentlélekhez, mert azért voltam én már olyan szentmisén, ahol a pap egy mondattal úgy intézte el ezt a dolgot, hogy olyan szinten misztérium a Szentlélek és annak a megélése, hogy igazából ezt szavakkal körül sem tudjuk írni. És valóban, hát ez a szavakkal körül írása a dolgoknak, amik engem is izgatnak, hogy valami olyan dolgot feszegetek, és próbálok a fátyol mögé nézni, titkok mögé lesni, amik majdhogy nem elérhetetlenek. Ezért lett titokleső a címe, van is egyébként egy ilyen című vers a kötetben.
Tegnap volt a könyv bemutató, igazán nagy élmény volt, és látszott, hogy most már elég magabiztosan kezeled magadat, mint költőnő. saját verseidet mondtad el, olykor Ungvári P. Tamással úgymond feleselve, válaszolva.
Igen, ez is kell egyfajta bátorság, de talán a rutinom az abból adódik, hogy ugye korábban, mint kultúra szervező, ugye sokszor meg kellett nyilvánulni. Hát tanárként meg egyébként is félig meddig színész az ember, tehát tudni kell határozottan kiállni. Remélem, hogy így a közönség számára is jól értelmezhetőek voltak a versek, akár az én, akár a Tamás tolmácsolásában.
Két verset hoztál, az egyiket én választottam, mert az ott is nagyon tetszett, a másikat te.
Az egyik versnek a címe Gondolatok főpróbája. A legtöbb, amikor már nincs indulat. A szavak legyökereznek, békjót vernek az egekbe. Már nem vagy sehol, már nem vagyok sehol az érzékelésben. A semmi sem jónál, a semmi sem rosszabb. Szétszakadó vonalak hátán vonaglik a gondolat. Emészti magát ezer irányba, és bezáródik önmagába.
Ez szabad vers volt? Néha nem tudtam eldönteni tegnap sem, hogy ez most szabad vers, vagy kötöttebb forma?
Nem kötöttebb forma, ez is szabad vers, viszont a magyar nyelv annyira csodálatos, hogy nagyon könnyen egymásra rímeltethetők a szavak. És szerintem ez az, ami a verseimbe érezhető, hogy néha olyan tényleg, mint a kötött forma lenne, de nem, hanem hogy úgy vannak a szavak egymás mellé téve, hogy nagyon könnyen, gördülékenyen lehet őket olvasni, és hát talán mondani is.
A következő vers a Szent Lélekről szól, pedig valahogy a kalácshoz kapcsolódik.
Igen, hiszen ugye húsvétkor van szokásban ugye az ételszentelés, és hát akkor ugye az ételek között ott szerepel a kalács is. Kalács szentelő. Az oltáron szentelődik, mit áldott kéz élesztett, dagasztott. Benne az állandóság mindig ugyanaz, mert csak akkor éled, ha mindig ugyanaz. A kalács más, mint a kenyér. A kenyér rend, törvény, atyai szeretet. A kalács simogató ölelés, örömteli remény. Mélyéből előbújó édes íz illata testünket betölti, szelíden áthatja. Ilyen lehet a Szentlélek is. Ünnepi asztalterítéken, fehéren foszló, lágyan omló, titok eleség.
Köszönöm szépen, Márta, hogy itt voltál. Aki meg szeretné venni a kötetet, megteheti a Bródy Sándor könyvtárban, itt Egerben, valamint az Írók boltjában Budapesten. Stúdiónk vendége Bulla Márta volt, akivel nemrégiben megjelent Titok leső című verses kötetéről beszélgettünk. Thank you. a most következő néhány percben dr. Lisztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténészt hallják. Hogyan talált egymásra dr. Lisztóczky László és Bulla Márta, valamint Márta versei?
Mind a ketten forgolódunk Eger szellemi kulturális életében, és előbb-utóbb találkozni kell az ilyeneknek. Na most ráadásul nekem nagyon kedves barátom volt Dzsupin Pál, aki levelező partnere volt Mártának. Ő is verseket írt, jó verseket írt, a hagyatékban maradt verseit én értékeltem, illetve én írtam hozzá kísérőszöveget, és tudom, hogy ők versben tanácskoztak és versben leveleztek, tehát egymást mindig biztatták versírásra, és ha valaki írt egy bizonyos témáról verset, akkor a másik is válaszolt rá, ugyanarról a témáról ő is írt, és ez a Dzsupin Pari is figyelmembe ajánlotta Mártát, mint tehetséget, és amikor tényleg kialakult köztünk egy kapcsolat, amiből barátság fejlődött ki, küldött nekem is verseket a Márta bírálatra. Az elején bíráló szavaim is voltak, de amikor felfedeztem, hogy milyen tehetség, és tényleg értékes az a kötet, amit most bemutattunk, akkor már csak biztattam és dicsértem, mert tisztában voltam azzal, mint tanár, hogy 100 dicséretet elronthat egy szidás. Tehát a szidásnak semmi értelme. Voltak éppen kozmikus értelemben.
A költészet világa, mondhatjuk, hogy férfi vagy férfias világ, a költők zöme azért férfi. Milyen egy nő verseit olvasni? Milyen a női költészet?
Sokáig a nők nem is írtak, illetve nagyon kevés a magyar hagyományban, a magyar költészet történetében a költőnő. Legalábbis olyan költőnő, akinek a neve megmarad, mert a versei megőrzik. Vannak egy jó páran, a modern korban megszabadodott a számuk, ahogy a férfi-nő kapcsolat is, a férfi és a nő egyenjogúsága is teret nyert, és államszinten törvényé vált, mondhatni. Tehát a modern korban megszaporodtak a versek, de én azt hiszem, hogy érdemes lenne egyszer arra vállalkozni, hogy nem tudok olyan írásról, olyan könyvről, olyan eszéről, amely ezt a kérdést érintette volna, hogy van-e női költészet, vagy csak költészet. Mert bizonyos értelemben, tehát esztétikai, poétikai szempontból nincs nemekhez kötődő költészet. Legfeljebb más sors a nőké, mint a férfiaké, és a női sorsot is ki lehet fejezni versben. Egészen más a nőnek a szerelme, mint a férfi. Különben ez a kötet is az Ölelés című versben elhangzott most ma este, és egy tipikusan női szerelmet, tehát ahogyan a nő tud szeretni, és amit a nő életében betölt a szerelem. Ezt fejezte ki, tehát ez egy külön nagy-nagy téma, kifejtendő téma, hogy miben rejlik a női költészetnek a lényege, és hogyan ölt formát a költészetben a nőiségnek a mi volt a nagyon-nagyon érdekes téma.
Az, hogy nem csak egy udvariassági gesztus volt az, hogy elvállalt a tanár úr a megnyitón a laudációt, és hogy előszót írt a könyvhez, mutatja az is, hogy az Ölelés című versről mondta azt, hogy ennek minden jövőben megjelenő szerelemről szóló, szerelemre foglalkozó antológiában ott kell lennie.
Nem biztos, hogy ott lesz, mert ahhoz föl kéne fedezni ezt a költőt, és az egy hosszadalmas út. Az, hogy egy költőt fölfedezzenek, pláne egy vidéki költőt, egy a vidékiességben megragadó és értelmet teremtő nőt felfedezni, az titokzatos dolog, és véletlenszerűség is van benne. Na, hogyha felfedezik, és kezébe jut egy hozzáértő szerkesztőnek, aki tudja, hogy mi a költészet, és mi benne az érték, az bele is tehetné ezt a verset. Vagy mondjuk azt a gyermekről szóló verset is, ami elhangzott, a Múltidéző című verset is, egy gyermekkort ábrázoló verseket tartalmazó kötetben el lehetne helyezni.
Bulla Márta Titokleső című kötetéről dr. Lisztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténészt hallották. Thank you. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Bozók Ferenc piarista szerzetest.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, sok szeretettel.
Szerintem őt vagy téged már nem kell nagyon bemutatni azoknak, akik rendszeresen hallgatják a Szent István Rádió műsorait, akár a reggeli játékot, mert egy kicsit, hát hadd higgyem azt, hogy valahol oda gyökerezik ez a kötet, amit most tartok a kezemben. Ne vágj hozzám Nikkel Szamovárt zárójelben, mint egy alcímként, pedig versrejtvények limerikben. Bozók Ferenc atya legújabb kötete ez. Mi az a limerik?
A limerik egy nagyon sajátos költői megoldás, vagy versforma, de nem csak formailag, hanem tartalmilag is valamelyest kötött sajátosságai vannak. A 18. században francia hajósok vitték Írországba ezt a költői megoldást, és igazából az írek azok, akik az igazi, hogy mondjam, apostolai voltak a limerik elterjedésének. Tudnillik, a limerik az egy írváros, az délnyugat Írországban van, Írországnak a 6. legnagyobb városa.
Azt hittem a költő neve, aki először írt limerikben.
Nem, hát először olyasmi volt, hogy szájról szájra terjedtek ezek a limerikek, mint a balladáknak is, nem is voltak konkrétan szerzőik, meg módosulataik is voltak, és ez a limerik, ez egy írváros, és az volt az eredője, hogy tulajdonképpen ezt a 5 sorból álló versformát, ezt úgy találták ki, vagy úgy lett igazából ír, aztán később angol, skót, velszi, majd a világon mindenhol írtak már.
Most már magyar?
Most már magyar forma, hogy kocsmai, vagy ilyen pubokban az írek mulattak, és az volt a feladat, kicsit ilyen játékosan, mint hogy te is szeretsz ilyen kocsmai kvízeket játszani, ilyen kocsmai kvíz volt ilyen játékos formában, az volt, hogy 4 soros verseket kellett mondani, és az utolsó sor, az 5., az mindig a limerikre, a városra vonatkozó utalás volt, valahogy úgy, hogy jöjjön, várja önt limerik. Azt hiszem, hogy így volt. Jöjjön, várja önt limerik. És akkor ehhez kellett hozzászerkeszteni az első 4 sort. És ez a limerik, ez formailag úgy néz ki, hogy 5 sorból áll, alapvetően vagy jambusokból áll, vagy lusta jambusokból, ami azt jelenti, hogy spondeos is lehet a jambus helyén, de néha anapestussal is szokták helyettesíteni. Ez anapestus, ez a tititá. Tehát, hogy tititá, 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 tititá. Így kell ezt érteni, ezt az anapestikumot, és az első, második és az 5. sor egymással összerímel, ügyesen vagy ügyetlenül, alapvetően 8 vagy 9 szótagból áll, és a 3. és a 4. sorok egymással rímelnek össze, de ezek rövidebbek, általában 6 szótagból állnak.
Ahhoz képest, hogy egy kocsmai műfaj elég kötött.
Igen, viszont eléggé megengedőek voltak a limerik írók, olvasók is, tehát, hogy amit most mondtam, az nincs, hogy mondjuk, úgy mondja,
kőbevésve,
mint törvény, hanem nagyon sokan a magyar limerik szerzők, sőt, magam is sokszor lustajambusokkal dolgoztam, meg a rímek is sokszor a limerik versekben eléggé esetlenek. A legnagyobb apostola talán ennek az angol költő és festőművész, akit úgy hívnak, hogy Edward Lear, Edward Lear a neve. Ő neki jelent meg egy olyan kötete, aminek magyar fordításban talán azt a kötetcímet lehetne adni, de nem biztos, hogy pontosan, de lényegében lefordítom az angol címét, hogy badar versek, vagy ilyen butás, vagy bugyuta, vagy ilyen fajta versek. És egyszer megakadt, amikor a rádióban beszélgettünk róla, hogy te magad mondtad azt, Ernő, hogy ez ilyen alsópolcos a versformák között. Tehát, hogyha a szonett az a királynő, akkor igazából a limerik az csak egyfajta ilyen jobbágy.
Ezt én mondtam.
Nem, az, hogy alsópolcos, azt te mondtad. De nem így. És valóban, de egyébként a limeriknél fontos az, hogy szórakoztató legyen valamelyest. A magyarok úgy szokták mondani, hogy abszurd legyen benne, vagy badar legyen. Egyébként de aki a legtöbbet foglalkozott a limerikkel, két írónőt vagy irodalmát kell mondanom, az egyik az Szepes Erika, a másik pedig Gergely Ágnes, ők írtak. Foglalkoztatták egyébként a magyar költőket is természetesen. A limerik formák, Balladé Károly például írt limerikes verskötetet, volt ilyen gyűjteménye, ami eléggé pajzán, egyébként ő ezt az utat választotta, ezt a kisikamlósabb utat választotta, de írt limeriket például a Tóth Krisztina is, nem tudom felidézni, nincs előttem a Tóth Krisztina vers, de valahogy a nemecsekről ír, hogy valahogy az a rím, hogy nemecsek és nem a csók, hogy ugye elkart nemecsekkel, de hogy a csókon kívül nem volt egyéb, vagy valami ilyesmi. Ebből is látszik, hogy itt igazából a költők főleg a játékosabb, humorosabb oldalukat próbálják felvillantani, amikor limerickhez, mint formához nyúlnak. Varró Dánielnek is vannak tréfás limerikei, például van egy olyan, amiben valami ilyesmi van, ezt pontosan idézem, és elnézést a rádióhallgatóktól, de nincs előttem a szöveg, hogy volt egy ország, úgy hívták, nem, na mindegy, az a lényeg, hogy a Mozambikra az a rím, hogy a zombik.
De ettől függetlenül, hogy játékos, te arra vállalkoztál, hogy még játékosabb legyen, ugyanis rejtvényként ajánlod a verseidet.
Kezdjük azzal, hogy mi ez, amit én csináltam. Tehát én kedvenc íróimat és költőimet próbáltam úgy parodizálni, nem úgy, mint Karinti, hanem belerántottam mindegyiküket ebbe az ötsoros megoldásba, a limerick vers formába, és olyan formában, hogy esetleg ez egy rádióműsornak a játékában, betelefonálós játékában lehetne feladvány is, és ez a rádió műsor nem egyéb, mint a Szent István Rádió, az Egri Szent István Rádió, és annak a szerkesztő riportere, aki itt ül velem szemben, és úgy hívják, hogy Tikovics Ernő. Majdnem, hogy azt mondhatom, hogy annyira munkatársamnak éreztem, meg hát katalizátornak ebben a limerick írási nagy lázban, hogy bele is írtalak téged az előszóba. Esetleg idézzük is fel.
Azt hittem, már rólam is írtál egy limericket.
Egyébként teszem hozzá, hogy maga az előszó is részben limerick. Tehát az előszónak a felütés, az öt sor az limerick.
Írtam ezt szobában, s verandán, magyar tanároknak eladnám, okos gimnazisták vagy egyetemisták számára lehetne feladvány.
Utána jön az a rész, amikor megindoklom, hogy miért jött létre, és hogy hogyan kapcsolódik ez a Szent István Rádió játékához.
Ezek a limerick versformában írott badar versek irodalmi rejtvények voltak a 2025-26-os esztendőkben hétről hétre keddi napokon az Egri Szent István Rádió hallgatói számára Tikovics Ernő szerkesztő riporter betelefonálós játékaiban. Elhangzott a napi penzum, három limerick, és a helyes megfejtők közül sorsolták a szerkesztők ki, hogy melyikük kerüljön adásba.
És még annyit kell hozzátenni, hogy ez az összes 30 limerick, amit ez a kis kötetke, füzetke tartalmaz, ez egy könyvheti újdonság, most 2026. június ünnepi könyvheti újdonság.
Üveghegy
kiadó gondozásában. Azt kell tudni, hogy készítettem hozzá egy játékszabályt, amely a hátsó borítón olvasható, hasonló tulajdonképpen, bár ugye viszonylag megengedőek voltunk a Szent István Rádió hallgatóival, mert a háromból elég volt kettőt tudni, és akkor becsúsztathattunk közé egy nehezebbet, vagy kevésbé ismert szerzőről írott limericket is, és persze mindegyiket jól megtámogattuk utalásokkal, vonatkozásokkal,
lábjegyzetekkel,
és ezeket a lábjegyzeket is ezt talán rendhagyó, és a limerick szerzők ilyet nem szoktak csinálni, hogy magukat a lábjegyzeteket, tehát a kapaszkodó a segítségeket, amelyekkel fölfejthető, vagy amelyek megoldó kulcsot adnak az adott versekhez, lábjegyzet formájában a kötetbe is elhelyeztük. Tehát ilyen szempontból kicsit ilyen irodalmi, hogy úgy mondjam, ismeretterjesztő cél is van benne. És abban, hogy van ez a használati utasítás, abban is van egyfajta célzatosság, aztán, hogy céltér vagy nem ér, azt majd a jövő hozza meg, hogy örülnék neki, hogyha magyar tanárok kezébe kerülne, mert az érettségi előtt, vagy esetleg az egy egyetemi szemináriumon szerintem alkalmasak ezek, hogy egyrészt játékosan ismeretet szerezzenek egy-egy alkotóról, másrészt pedig pihentetéül játszanak az egyetemi szemináriumnak, vagy egy irodalmi szakkörnek, vagy bárminek a hallgatói résztvevői tanárok és diákok. Hogy ez a cél megvalósul-e, azt nem tudom, nem nagyon könnyű ezt így kijárni ezeket az utakat, hogy magyarul, hogy tényleg magyar tanárok kezébe kerüljenek.
De hát ha, és gondolod, hogy mint a haiku, ami szintén egy kötött versforma japán, és nagyon elterjedt, és gondolod-e, hogy a te könyvednek köszönhetően is a limerick műfaj elterjedtebb lesz?
Ahhoz ez a kis kötet kevés, mert nincs igazából az a fajta, hogy mondjam, marketing reklám mögött, hogy ez széles olvasóköröket elérjen. Tehát ettől a kis kötettől nagy képűség lenne azt mondani, hogyha azt mondanám, hogy ettől a limerick műfaj népszerűsége emelkedik. Magyarországon egyetlen bizodalmam, hogy néhány közkönyvtárban, meg néhány magyar tanárnak a kezébe eljut. És akkor a kis lépések szintjén lehet, de egyébként eddig sem volt népszerűtlen, mint ahogy a felsorolás imént a költőket, akiket felsoroltam. Még sokak mások is írtak, vagy próbálkoztak limeriket írni, tehát nem népszerűtlen a limerik, már most Magyarországon sem. Emlékszem, amikor valahogy az egyik játékunk során felmerült a Kalambó epizódja, arra emlékszel, hogy, hogy mi kapcsán került ez?
Pont egy ír, fegyvercsempész.
Hogy miről szólt az epizód, és hogyan került bele a limerik, arra emlékszel?
Igen. Egy költő vagy egy író volt a fegyvercsempész, aki a otthoni mozgalmakat támogatta Amerikában vásárolt fegyverrel, és végül Kalambó is már elkezdett limerikezni.
Egy papba volt egy ilyen, hogy ugye az ír költő, aki valóban illegális fegyvercsempész volt, Belfastnak gyűjtötte a fegyvereket, meg egy ír összeesküvésnek, mi magunk azt írta dedikálásként, ugye, hogy is van ez angolul az íreknek ez a jelmondata, hogy mi magunk. De ez is kötődik a filmhez, mert a filmben úgy dedikálja, és úgy is bukik le részben, hogy úgy vezeti nyomra részben Kalambót, hogy a dedikálás mellé odaírja ezt a mi magunkat is. Írnyelven is megvan ez a...
Sinnfein.
Így van, Sinnfein. Ez nem jutott eszembe. És akkor az volt, hogy hát gyenyhén lerészegednek Kalambóval egy papban, és egymásnak mondanak limerikes, tréfás szövegeket. És akkor a Kalambó megállapítja, ahogy az írköltő, akinek a neve a filmben nem jut eszembe, azt is megnézhetnénk, de mindegy, hogy ön nem tud kifogyni a sziporkákból, mondja Kalambó.
Köszönöm szépen, és remélem, hogy te sem fogysz ki a limerikekből. Akár a Szent István Rádió reggeli játékát nézzük, akár egy újabb gyűjteményes kötetet. Köszönöm Bozók Ferenc atyának, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Annyi van hátra, hogy elbúcsúzzam, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91.